Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, miután részt vett az EU-s külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev-tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy Magyarország és Szlovákia között egy új dízel és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcavezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dai Jorgensen szerint az ukránok dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten Magyarország rábólint a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának való folyósítására. Valós lehetősége van annak, hogy Európa orosz agresszióval néz majd szemben, jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos. Emlékeztetett arra is, Mark Rutte NATO főtitkár szerint Európának 4-szeresére kellene növelni légvédelmi képességeit. Nyugtalanító propaganda kampány indult Észtország ellen, az orosz oldalak hetek óta narvai népköztársaság kikiáltásának ötletét népszerűsítik a közösségi médiában, vette észre a Bild és írja itthon az Index. Észt hírszerző források szerint nem zárható ki, hogy az akció egy orosz katonai inváziót készít elő a NATO tagállam keleti részén. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint indiai és iráni hajók is feltűntek a térségben, miközben a kínai járművek elhagyták azt. Megközelítette Irán partjait a Lincoln amerikai repülőgép hordozó, az amerikai hadsereg közlése szerint éjjel-nappal folytatódhatnak a légitámadások. Egy civil életét vesztette Abu Dhabiban, miután egy rakéta egy járműre esett. Az Egyesült Arab Emírségek ellen ez a legújabb rakétatámadás. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet arról tájékoztatott, Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhely elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. Lemondott mentelmi jogáról, kihallgatta a rendőrség Dúró Dórát. A Mi Hazánk elnök helyettese felidézte, a Gödi akkumulátorgyárhoz a bűnvadászokkal közösen szervezett tiltakozásuk miatt indítottak ellene eljárást. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakosság, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Akár 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére. Erre a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből lesz lehetőség. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásai, fejlesztései, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Az állatvédő civil szervezetek részére kiírt 1 milliárd forintos keretösszegű pályázaton idén 472 állatvédő civil szervezet kapott támogatást, jelentette be a területért felelős kormánybiztos. Idén már a második 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat eredménye született meg, ami mérföldkő, tette hozzá Ovádi Péter. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő, záporzivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4, napközben 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Key Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről. A mai előadásban egy érdekes könyvről lesz szó, melynek címe Miért hazudik a férfi és miért sír a nő? Barbara és Ellen Pace pszichológiai könyve egy örök témát kutat, mégpedig a férfi és a nő közti pszichológiai különbséget. Számtalan verset, regényt ihletett a két nem eltérő viselkedése, kommunikációs stratégiája. Gondoljunk József Attila ódájára, vagy az ember tragédiájának kiváltó élményére. Mindkét nem csodálattal és kíváncsisággal kutatja az eltérő és hasonló tulajdonságokat, de végső megoldás nincs, és ez így van jól. A hatgyermekes házaspár szórakoztató és könnyed stílusban elemzi pszichológiai megfigyeléseit, amellyel a két nem közötti konfliktusok megoldására törekednek. Megállapították, hogy a férfi mindig az utolsó szó kimondására törekszik, fél a tartós kapcsolattól, neki mindig igaza van, a nő azonban állandóan beszél és sír, ha el akar érni valamit, azaz érzelmileg zsarol. A két párkapcsolati szakértő megállapította, hogy a nő és a férfi közti különbséget az életben ősidők óta betöltött szerep és az ennek megfelelő agyi működés okozza. A nő ugyanis gyermekszülésre és a fészek védelmezésére született, még a férfi a vadász, az üldöző, védelmező és a probléma megoldó. A nő érzékeny férfira vágyik, aki ugyan kemény és férfias viselkedést tanúsít az élet minden területén, de a nő problémáira érzékenyen reagál. De mi van a zsörtölődéssel? Ennek az igének számtalan szinonimája van, a következőket ismerjük. Bosszant, zaklat, gyötör, nyaggat, veszekszik, idegesít, szekíroz, ingerel, vagy perlekedik és kínoz. A zsörtölődő szót gyakrabban használják nőkre, de mi lehet ennek a jelenségnek az oka, teszi fel a kérdést a két párkapcsolati szakértő. Az amerikai és nagybritanniai törvények a zsörtölődő nőket vízbe mártó székbe tették az elmúlt századokban. Sajnos 1809-ben még voltak ehhez hasonló büntetések, de nem vizsgálták ennek lélektani okait, pedig a jelenség értelmezésével sok szenvedéstől menthették volna meg a feleket. Mert bizony az állandó zsörtölődés általában a családban alakul ki, egymáshoz közel álló felek között. A zsörtölődő személy állandó bűntudatot akar kelteni a másikban, aki menekülhet az újság, a tévé, a számítógép mögé, sőt, emlékezett kiesést vagy csüketséget is tettethet. Ez a szekírozó módszer magában hordja a kudarcot, mert tudható előre, hogy negatív reakciókat fog kiváltani az áldozatokból. Ez a magatartás sértettséget és dühöt provokál, de még mindig nem tudjuk az okát, pedig egyszerű. Aki olyan munkát végez, ami leköti energiáját és boldoggá teszi, annak nincs ideje zsörtölődni. Ezek az emberek az életben erőtlennek érzik magukat, és nem képesek változtatni életükön. Aki erőtlen, frusztrált és röközkötött, az próbál a párjában állandó bűntudatot ébreszteni. Pedig a könyv egyik alcíme így szól. A zsörtölődés, jaj kiáltás a megbecsülésért. A gyermekgondozási, időszakot töltő édesanyák gyakran válnak ilyenné, mert felhalmozódott és állandóan ismétlődő teendőik elzárják őket a külvilági sikerektől. Pedig a megoldás nem az, hogy a férfiaktól azt várja a nő, hogy kitalálják gondolatait, hanem a megoldás az érzelmek, az elvárások nyílt kimondása, mert a férfi csak az egyértelmű kommunikációt érti. Ha a nő a zsörtölődő fél, akkor nem várhatja el a férfitől, hogy az megértse az eltitkolt érzelmeket és a szavak mögé lásson. A rossz kommunikáció, azaz a nem egyértelmű és nem elég szeretetteljes megnyilvánulás elidegenítheti a feleket, akik egyébként egymásra vannak utalva. Azok zsörtölődnek, akik elszigetelődtek és elismerésre vágynak. Az unalom vagy a lélekölő robotmunka válthatja ki ezt, de megoldható a helyzet akkor, ha az áldozat is elismeri a saját hibáját. Ugyanis az áldozatnak föl kell tenni a kérdést önmagában, figyele a másikra, megérti-e vagy megérzi-e az ő hangulatának okát, elismeri a másik fél teljesítményét, segít-e a házi munkában, stb. Tehát, ha az áldozat szembenéz a saját természetével, akkor odafigyel a másikra, elismeri annak teljesítményét, és nem viselkedik úgy, hogy a zsörtölődő értéktelennek érezze magát. A könyv szerzőinek tanácsa, az ilyen állandósult konfliktus a rossz kommunikáció eredménye, ezért meg kell beszélni a problémát. A zsarnokoskodó fél viszont ne érezze azt, hogy a főnöke vagy a szülője lenne a másiknak. Ne ismételgesse állandóan elvárásait, és javítsa az önképét, jutalmazza meg magát napi teljesítményért. Úgyis a megoldás mindenre a szeretet, az elfogadás, a türelem, önmagunk és a másik fél irányában. A könyv azt is vizsgálja, hogy a férfi miért nem kér tanácsot senkitől. Tehetségtelennek érzi magát az a férfi, aki egy nőtől tanácsot fogad el. Ezért van az, hogy a férfiak sohasem állnak meg útbaigazítást kérni, holott megtehetnék. Erre a kérdésre szó szerint így válaszol a szerzőpáros. Több mint 100 000 éven keresztül a férfiak agyuk térérzékelő részét használták a zsákmány felkutatására és a célpontok eltalálására. Ezen idő alatt elsajátították a tájékozódó képesség művészetét, megtanultak érzésből visszatalálni a csapásukhoz, így aztán vadászat közben messzire elkalandozhattak és utána mégis hazakeveredtek. Ezért van az, hogy három férfiból több mint egy képes egy ablaktalan szobába lépve 90 fokos tartományon belül ráérezni és rámutatni az északi irányra, amire öt nőből csak egy képes. A tény sajnos az, hogy az északi irány megérzését megtanulni nem lehet. Az ember vagy tudja, vagy nem. Az irányérzékelés legvalószínűbb magyarázata szerint a férfiak jobb agyféltekéjében nagyobb a vaskoncentráció is, ezért képesek megérezni a mágneses északi pólust. A férfi ugyanezzel a képességével talál vissza az üléséhez egy sportmérkőzésen, a kocsijához egy emeletes parkolóházban, és leli meg az utat valahová, ahol életében csak egyszer járt. A fészekőrző nőstények egyedül nem merészkedtek a horizonton túlra, ezért a tereptárgyak alapján tanultak meg tájékozódni, és sohasem volt szükségük irányérzékre, így nem is került bele az úgynevezett munkaköri leírásokba. Ha láttak egy fát, egy tavat vagy egy hegyet, eltájékozódtak a környéken és haza is találtak. Ez ahhoz is megadja a kulcsot, hogy hogyan kell egy férfinak útbaigazítania egy nőt. Ha azt mondja neki, hogy menjen addig az útig, ahol egy hatalmas tölgyfa áll, aztán vegye az irányt a tóparton álló Nemzeti Bank melletti rózsaszín épület felé, minden bizonnyal el is éri úti célját. Ha viszont azt mondja, hogy a nyugati leágazás harmadik kijáratánál térjen le a 23-as autópályáról, utána hajtson 5 kilométert északnak, valószínűleg lemegy a térképről. A férfiak nem tévednek el, pusztán alternatív úti célokat fedeznek fel. Egy férfi számára annak elismerése, hogy eltévedt, egyben annak az elismerése is, hogy kudarcot vallott első számú képességével, a tájékozódással. Ez a társalgási stílusban írt pszichológiai könyv azt is elemzi, hogy miért olyan fontos a humor a férfiak életében. Háromféle célt szolgál a férfiaknál a vicc. 1. Repertoárjával a többi férfival szemben előnyt szerezzen. 2. Hogy képes legyen kezelni a tragikus élményeket. 3. Hogy elismerje az igazságot. A nevetésnek is ősi gyökerei vannak. Először is a veszélyt jelzik vele, még a csimpánzok is, főleg ha elmúlt. A gyermek is, hogyha vége van a veszélyes helyzetnek. A férfiak a logikusan felépített vicceken nevetnek inkább, aminek kimenetele meglepetésszerű. Ők a jobb agyféltekét stimuláló sztorikat szeretik, míg a nők a bal agyféltekéjét. A férfi agy képes hihetetlen mennyiségű viccet eltárolni, ugyanakkor arra is használják a humort, hogy elrejtsék megrendülésüket a tragikus események kapcsán. Így nem látszik gyöngeségük. Ezért van sokszor egy-egy halotti tor után meglepően vidám hangulat, hiszen a sírás és nevetés pszichológiai és fiziológiai szempontból nagyon hasonló. Ráadásul endorfint szabadít fel a nevetés, amit a szervezetünk érzéstelenítésre használ. A nőknek írt jó tanács, a férfi hibáját ne vegyük észre, a jóért jutalmazzuk. A nők viszont helyzetüknél fogva ravasságra és fortélyokra, érzelmi zsarolásra kényszerülnek a kommunikációjukban, mert évszázadok óta nem ők diktálnak. A férfiak tévedésére nem illik rátapintani. Ír a nőkről. A nők sokáig azt hiszik, hogy a testükről van szó. Mikor öregedni kezdenek, felsikoltanak. A dögönyöző nőt hívatják, majd a sebészhez és a fodrászhoz sietnek, gyertyát gyújtanak a templomban, elutaznak Lourdesba, új ruhákat csináltatnak és lefekvés előtt, hosszan dörzsölik arcbőrüket zsíros kenőcsökkel. Időbe telik, amíg gyanítani kezdik, hogy mégsem a testükről volt szó, hanem a szolgálatról, ami szerepük volt a világban. Ilyenkor elcsendesednek, riadtan néznek a levegőbe, kevesebbet fintorognak, és nem kérdik idegen férfiaktól, olvasta az új Huxleyt, hanem hallgatnak, fiókokat rendeznek. Az öregedést úgy figyelik, mint a tudósok egy újfajta betegséget. Sok nőt megszeretnek ilyenkor a férfiak. Márai Sándor, köszönet a nőknek, részlet. Köszönet neked, aki megszültél, és neked, aki a feleségem voltál. És neked te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngétséget, egy meleg pillantást az utcán elmenőben. Vigasztaltál, mikor magányos voltam. Elringadtál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál, és neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt, és neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal az arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől. S neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. Köszönet a nőknek. Köszönet. Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a nők tollából kevés ilyen férfi dicsérő vers látott napvilágot. Talán ez is a helyzetükből és gondolkodásuk különbözőségéből adódik. József Attila, Óda. Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad. Megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízes és önnön robajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én, életem csúcsai közt a távol közelében, zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méhüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fénybe a savak, ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűl veleng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod meccés alakít, miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Virköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok-sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy a nedőit sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi, saját dicsőségüket sosogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belekalag útjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgóveség forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned. Tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fényborong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan, örökké valóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak el ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiált, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Mellékdal. Visszavonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg. Íme a kendő, törülköz meg. Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Becsületes Tolvaj Marci című magyar népmesét.
A Becsületes Tolvaj Marci. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő mindent, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hivatta a fiú, s azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta. Hallom, milyen híres vagy te, híres Marci. Hát, ha te olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemészlek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi? Felséges királyom, felelte a becsületes Marci, lopni még soha életemben nem loptam, de azt nem is akarok. Feleli neki erre diadalmasan a király. No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánt nekem a mezőn 12 béresem. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam. Megbúsulta magát a Marci, de már nem volt mit tenni. Hazamencs elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Most csavart föl az eszedet, kedves fiam, mondta az anyja. Gondolkozott erősen Marci, aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkécs egy fekete kotlót. Mire az neked, édesfiam? Kérdezte az anyja, de csak megszerezte neki. Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkokat a csirkékkel, s elkiáltotta magát. Né a vattyúk a csirkéivel! Fogjátok meg, szerencsét hoz! A béresek azonnyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, s elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz, hogy ne várja az ökreit haza. Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta. Hallom, sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket. Sikerült, felelte Marci szerényen. Most az egyszer szerencséd volt. De most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el holnap reggelig, tudd meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert ezt én is úgy loptam. Megpróbálom, felséges királyom. Elkezd megint gondolkozni a Marci, hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből. A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, s jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, s szépen óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentett egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felőembert, látják Marci kalapját, hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon! Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. És mentek azon pityókosan, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyonverték! A király nagyon boldog volt, leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen minden lopta a búzát. S küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát. A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szembúzát sem. Megint hívatta Marcit.
Most volt csak igazán dühös. No, elloptad a búzát, Marci?
Elfelséges királyom.
Rendben van, de most követelem csak az igazit. Lopd el a százkocsisom őrizte aranyszőrű lovamat. Ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
Töpreng, gondolkozik Marci, de csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istállóhoz, s bezörgetett az istálló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást, de mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget még hozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, és Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a ló farkát fogta, annak a kezébe Marci egy főkendert adott. Azt pedig, aki a lóra volt ültetve, azt fogta szépen Marci, és ráültette a lovak jászlára. S amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat elolta róla, szépen kivezette az istállóból, s hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istállóba. Rettenetesen mérges lett. Rákiáltott az emberekre. Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette? Azok még mindig italosak voltak. Azt mondja az egyik, sze fogom a farkát. A másik, sze rajta ülök. A harmadik, sze fogom a kötelit. A király jól összeszitta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp! Megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, s készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyha ablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, s befestette, s a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte, a konyha ablak alatt meg egy lyukatvágocs azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van, Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király, s a királyné is elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindnyájan hanyat nem esnek. Mire föltápászkodtak és körülnéztek, Marci ellopta az ebédet. Aztán az anyjával meg is ette.
A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hívatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
Marci este felé odalopózott a király szobájához.
Most aztán összeszedte igazán az eszét.
Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam jobb helyen lesz.
Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci.
Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában.
Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
Szívem, add ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s amikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött, Marci szépen kisurrant.
Fekszik vissza az ágyba a király, és mondja a királynénak. Szívem, add ide a gyűrűt.
Hogy adjam, mondja ingerülten a királyné, amikor már odaadtam. Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra.
A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat. Volt minden, mi kellett, mire csak tellett, vendégeknek tállé, cigánynak is kávé.
Ma este a Becsületes Tolvaj Marci című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Éjfekete réten jár a bika körbe, égi bika szarván, csillag. csillagban hét zokogó nővér, kik azok a lányok? Az égi hüászok, az esőcsinálók. Eső támad, miért sírnak a lányok? Az égi hüászok, az esőcsinálók. Volt egy kedves bátyám, híres nagy vadász.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Nagybőjt negyedik vasárnapjáról elmélkedik.
Elvakult, nem látja a fától az erdőt, megy, mint a vaklégy. A magyar nyelv sok olyan kifejezést használ a vakszóból kiindulva, amely már jóval tágabb értelmű, mint az, hogy valaki pusztán csak világtalan. Mint ahogy a látásszavunk is alapja számos egészen eltérő értelmű jelentésnek. Gondoljunk csak bele, mennyire mást jelent és hordoz a belátás, a rálátás, a kilátás vagy a meglátás szavaink. Vakság és látás. Ez a két szó jellemzi a mai evangéliumot. De olyan ki a vak és ki a látó a mai evangéliumban? A koldus, akivel Jézus találkozik, egyértelműen vak a történet elején, vakon született. De később egyre inkább ő tűnik a legtisztábban látónak, és nem csak biológiailag. Eközben azt veszük észre, hogy a zsidók és a farizeusok lépésről lépésre elvesztik látásukat, józan ítéletüket. Gyógyulása után a koldus határozottan megvallja, hogy ő az, aki korábban ott ült és koldult. Nem fél a közvéleménytől és a következményektől, mert már tisztán lát. Látja, mi a fontos és mi nem. Látja, hogy kinek kell megfelelni és kinek nem. Eközben érdekesképpen szomszédai elkezdik még azt a nyilvánvaló azonosságot is letagadni, hogy ő lenne az, aki korábban itt ült. Azt mondják, nem, csak hasonlít rá. A koldus a farizeusok előtt, és egyébként minden más fórumon is végig az egész evangéliumban ugyanúgy meséli el a történetet, mert ő szabad az őt körülvevő közektől, ő lát. Többet, mint mi általában. Mi, valljuk őszintén, annak megfelelően viselkedünk, fogalmazunk meg dolgokat, hogy éppen kivel vagyunk szemben, milyen fórumon, mi érdekek mentén gondolkodunk, minek milyen következményei lesznek. Mi nem vagyunk teljesen szabadok. Mi nem látunk olyan messzire, mint ez a vakon született. Eközben a farizeusok hozzánk hasonlóan csak a szombattörvény megszegéséig néznek. Látásuk beszorított. Amikor a koldus prófétának vallja a gyógyítóját, már azt is kitalálják, hogy soha nem is volt vak. teljesen elszakadnak a realitástól. Aki elindul a vakság útján, aki egyre inkább behajtja a szemellenzőt szem előtt, akinek beszűkül a látásmódja, az előbb-utóbb képes a valóságot teljesen másképp értelmezni. Amikor a szülők kihallgatása után újra előszedik a koldust, a farizeusok azt hozzák elő, hogy Jézus bűnös ember, tehát nem segíthetett a vakon születettem. Na itt jön egy nagyon érdekes fordulat. Idáig olyan egyenes, hogy van a fehér és a fekete szereplők, a hívő koldus, és hát a hitükben félrecsúszott farizeusok. De azt látjuk, hogy itt a koldus nem mondja azt Jézusról, hogy nem lenne bűnös. Azt mondja, ami a valóság. A legteljesebb természetességgel válaszolja, hogy nem tudja, hogy Jézus bűnöse vagy sem. Azt viszont igen, hogy ő vak volt, és most lát. Mennyire szabad ez a koldus? Még nincs a hitén, de öntudatlanul is tudja, látja, hogy Jézusnak nem kell segíteni, mert az igazság tanúskodik mellette. Amit tehát nem tud, mert még nem tudhatja, mármint az, hogy Jézus bűntelen, azt nem mondja. Nem kell hazudnia semmiben, mert már lát. Mi meg sokszor azt hisszük, hogy Istent akár becstelen módon is védelmeznünk kell, mintha ő nem lenne elég erős nélkülünk is. Valljuk őszintén, hogy amikor Isten mentén úgy kardoskodunk, hogy átlépjük az igazság határait, vagy az erkölcsileg megengedhető kultúrát, szóhasználatot, akkor valójában hitetlenségünkről adunk tanúbizonyságot. Nem hisszük, hogy Isten mindenható, nem hisszük, hogy az igazság a maga erejénél fogva hat. Úgy érezzük, be kell segíteni az Úristennek. De ez nem az igaz Istennek a követése. Nem is beszélve arról, hogy nem csak Istenről mond ez rossz véleményt, hanem minket is lesodor a hitnek a hiteles útjáról. A történet végére a koldus olyan látásra jut el, amelyben már a farizeusok kitaszítása sem jelenthet számára büntetést. Ugye a farizeusok azt a döntést hozták, hogy többet nem léphet be a zsinagógába. Ez abban a korban gyakorlatilag a társadalomból való teljes kizárást jelentette. A többi ember is felszólítást kapott, hogy tagadja meg, fejezze be a kapcsolatát ezzel az emberrel. Azért ez egy óriási döntés. Egész életének következő szakaszát meghatározza. És mégis mennyire tiszta ez az ember, mennyire messzire lát, és oly teljesen érti a világot, hogy a cél, hogy Isten országa felé halad számára, minden más sokadrangúvá tesz. Ő már inkább azt nem érti, hogy hogyan nem lehet egyértelmű ez mindenki számára, főleg a farizeusok számára, akik gyakorlatilag tanúi voltak a csodának. Istennek nincs szüksége arra, hogy letagadjuk, amit még nem tudunk róla, vagy nem értünk vele kapcsolatban. És arra sem, hogy túlmagyarázzuk, túlvédjük őt. Milyen jó lenne, ha mi is ilyen egyszerűen vallanánk meg hitünket a világ előtt, mint ez a koldus, ilyen őszintén, elfogadva azt a lépcsőfokot, ahol tartunk. A hit egy folyamat, ami lépésről lépésre valósul meg. Nem kell tudnunk és értenünk az egész utat, látnunk az egész utat magunk előtt, csak a következő lépést kell megvilágítani. Pontosan ez a hitnek az egyik fokmérője. Hiszem-e, bízok-e annyira az Istenben, hogy ő mindig rá fog világítani a következő lépcsőfokra, akkor is, ha számomra még nem teljes az egész történet. A Szentleckében hasonló dologról hallunk. Azt mondja Szent Pál apostol az efezusiaknak, ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. És csak ezután mondja, hogy éljetek úgy, mint a fény fiai. Ez következménye az életvitelünk, annak, amiben már beléptünk. Beengedtük Istent, Isten miatt van világosság az életünkben, ő világít át rajtunk, az ő fénye az, ami áthatja az életünket, és így jár rendbe az összes többi, például erkölcsi életünk, emberi kapcsolataink, vagy bármi más küzdelmünk. De hasonlót látunk az olvasmányban is, Sámuel első könyvéből, ahol azt a felszólítást kapja Sámuel, hogy kenje fel Izrael következő királyát. És amikor elmegy Izájhoz Betlehembe, sorra veszi Izájnak a fiait, akik hát délceg, magas, jóvágású legények. És az Isten azt mondja, ne azt nézd, amit az emberek néznek, mert az Isten másképpen lát, másképpen ítél. És milyen jó, hogy engedelmeskedik ennek Sámuel, és odahivatja a legkisebbet, a legegyszerűbbet, a leglenézettebb gyermeket, Dávidot, aki a földön dolgozik, és meghallja, engedelmeskedik az Isten szavának, amikor azt mondja, ő az, őt kent fel Izrael következő királyává. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy ennek a mai vasárnapnak nagyon nagy mondani valója van a hétköznapunkban. Például az, hogy mindig ellenőrizzük, az az útvonal, amin haladok, az a fényt fogja növelni az életemben, kifelé nyitja a látásomat, teljesebbé teszi a szabadságomat, vagy az az útvonal, amin haladok, viselkedésemben, szóhasználatomban, döntéseimben, kapcsolataimban, egyre inkább haragot, dühöt indít el bennem, beszűkít, egy dolog körül forgatja az agyamat, abba spirálhoz be engem, és ezáltal elszakít a valóságtól. Ma nagyon nagy a kísértés arra, hogy egy-egy dolognak úgy nyerjenek meg bennünket, hogy az mások, akár az egész világ ellen is legyen. De Krisztus nem ezt a módszertant alkalmazza. Neki fontos egyaránt a koldus is, a farizeus is, mindenki. És ő azért küzd, és azért szurkol számunkra, és ahhoz ad meg minden kegyelmet, hogy mi a világosság útját választjuk, azt az utat, amelyben a látásunk tisztul, az útvonal egyre egyértelműbb, és szabadságunk is növekszik. Jó lenne, ha mi is ezt az utat választanánk, mint ez a vakkoldus.
Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a Nagybőjt negyedik vasárnapjáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent